elszállt, elveszett, vége, finito. És akkor én elindultam, és meg se álltam többé. Otthonommá lett az utca, életteremmé. Olvadozhatott tűző naptól az aszfalt, szakadhatott a jégeső a városra, meg villámlás. Én mindig kint voltam, és mentem. Gyalogoltam, járkáltam, sétáltam, kószáltam, mászkáltam megállás nélkül, és fáradhatatlanul. Mindeközben pedig figyeltem, és végre megértettem mindent, ami a szemem elé került. Elsőnek a kóborkutyák tűntek fel. Tele volt velük az utca. Voltak, amelyek cipőt viseltek, meg trikót és okostelefont nyomogattak. A többi egyszerűen négy lábon boroszkált, lógatta a nyelvét és a farkát csóválta. Aztán egy napon azok, amelyek cipőt viseltek, meg trikót és okostelefont nyomogattak, hirtelen rájöttek, tiszta szívből gyűlölik azokat, amelyek egyszerűen négy lábon poroszkálnak, lógatják a nyelvüket és a farkukat csóválják, mert hogy ugyanolyanok, mint ők. Nincsen gazdájuk, és senkinek se kellenek már. A járdára szarnak és húgyoznak, zajosak és betegségeket terjesztenek, megtámadják és cafatokra tépik a többi kutyát, ez pedig nem lehet többé tétlenül nézni, itt az ideje hát, hogy szépen, szisztematikusan legyilkolják őket. Csak hogy a cipős, trikós, okostelefonos kutyák között akadtak olyanok is, akik nem kaptak ennyire vérszemet. Ezek óriási fehér lepedőkre, óriási fekete betűkkel jelmondatokat írtak, amikkel aztán kivonultak a terekre és üvöltöztek. És üvöltöztem velük én is. És ráztam az öklöm és meneteltem. És egy idő után nem tudtam úgy megindulni az utcán, hogy ne fussak beléjük valahol. Akár valami óriás amőbák, olyanok voltak ezek a tömegek. Alig, hogy a közelükbe kerültem, azonnal magukba szippantottak. S ha már egyszer bent voltam, muszáj volt ugyanolyan dühösnek lennem, mint a többiek. Muszáj volt ugyanúgy reketre ordibálnom magam. Muszáj volt ugyanúgy menekülnöm a droidok elől. Össze-vissza futkoráztunk a városban, kukákat borogattunk, és vízágyuk permetében tűntünk el. Mindenki vegyült mindenkivel. Minden harag minden haraggal. Egyik percben még állatvédő voltam. A következőben már srapnel szaggatta végtagokkal kidekorált plakátot nyomtak a kezembe, és egy messzi földön zajló polgárháború ellen tiltakoztam. Aztán egy bánya kitermelés ellen, ahonnan vasútas sztrájkba csöppentem. De tüntettem a szabad sajtóért, a terhes anyákért, a tiszta levegőért, a kisebbségek jogaiért, a magas kultúráért, az undergroundokért, az atommentességért, a hajléktalanokért, a globális fegyverkezést leállításáért, no meg a globális felmelegedés ellen, a kirekesztés ellen, a hazug emlékművek ellen, a gyors éttermek ellen, a nemi erőszak ellen, az egyház ellen, a titkos szolgálatok ellen, a gyűlölet ellen, a politikusok ellen, az egésznek a kurva anyja volt, én meg szittam őket, szaladtam a flaszteren, és féltem, és ordítottam közben meg, azt kerestem egyfolytában, hol vannak az ugyanolyan ordítók, mint én, a zaj, a hangzavar, azt kellett nekem minél jobban, teljesen kitöltött. Veteltem vele. Aznap azt hiszem eltévedtem. Nem figyeltem, melyik sarkon fordulok be, a hangokat követtem, az üvöltözést. Az út, amelyikre végül kijukadtam, széles volt akár egy autópálya. A tömeg teljesen elfoglalta, petárdák robbantak és füst szállt, nem nagyon látszott a különbség a tüntető és rohamrendőr között. Volt egy rés a sorfalon. Átsurrantam rajta, és bevágottam a menetoszlopba, egyenesen a közepéig furakodtam, a sűrűjébe, ahol minden test egybepréselődik a többivel. Nekem is csak a fejem lógott ki. Egy soklábú és sokfejű tömör giliszta voltunk. Azt viszont, hogy miért és mit kell skandálni, nem értettem. A levegőben nem szavak és mondatok voltak, hanem valami ércesen lüktető, formátlan moraj, ami kizárólag szétordított torkok legaljáról tud feltörni. Ide-oda dobált a tömeg, hiába próbáltam felvenni a ritmust, hiába próbáltam megérteni, kire, mire kell haragudni, nem ment. És időbe telt, míg rájöttem, itt inkább éneklés folyik. Meg hújogatás. Meg ugrálás, meg hogy aki nem ugrál, az szar. Rengetegen voltunk, vagyis voltak. Nekem akkoriban már tényleg durván hullott a hajam, és emiatt nullásra nyírtam. De távolról se voltam annyira kopasz, mint a körülöttem állók. Homlokukon dagadt az ér. Szájukból fröccsent a nyál, jackyjuk alatt ott lapult a biciklilánc. Látszott rajtuk, alig várják, hogy elővegyék. Nem is bírták sokáig. Mintha rohamra indulnának, egyszerre bődültek el, és lódultak neki, egyetlen bakancs csattogás lett az egész utca. Jött a könygáz, és az anyázás is rögtön. Mégis együtt rohantam velük, szedtem a lábam, muszáj volt, másképp eltapostak volna. Szóval szaladni, 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 megállni nem, az maga a halál. Hörgő disznók, gázmaszkos fejek tűnnek elő minden irányból. Sállal, kendővel eltakart arcok állnak szembe velük. A rohampajzsok mögül már csapódnak is ki a gumibotok. A vér fényesen csordul szét a csupasz fejbőrökön. Mindenfelé rugások szelik át a levegőt, kétféle hangjuk van. A kopaszoki üresen kondul a rohampajzsokon. A droidoké egyenesen a hasakban puffan. Akár egy teli zsák, úgy zuhan el előttem egy nagy darab kredenc. Átugrani rajta, nem keresztül esni. Ez a lényeg, egy hézak kell, egy aprócska lyuk a pajzsfalon. És én itt se voltam, esküszöm, meg se születtem, csak ezt éljem túl valahogy. Futás közben összehúzom magam, kicsi vagyok, értelmiség és hülye. Véletlenül tévedtem ide, ne lőjetek. De a puskák ravaszait szorító ujjakat a legkevésbé se érdekli a végzettségem, meg hogy életemben nem voltam foci meccsen, és hogy senkit se utálok magamon kívül. Sok-sok csattanás hallatszik, gumilövedékek pattognak szerteszét. Van, aki a személyhez kap, van, aki az ágyékához. Engem vállon találnak, nem fáj, nem is érzem jóformán. Inkább a rémülettől jajdulok fel. És ebben a pillanatban keskeny folyosó nyílik a harc kellős közepén. Végre ez az, kijut innét, kijut nekem tűnés. Elindulni viszont nincs időm. Mielőtt még egy lépést is tehetnék, állik páncélozott droid állja el az utat. Védőmaszkja fényes plexi üveg. Vézna vagyok benne is görbe. Kezéből laza mozdulattal vágódik ki a vipera. Ütésre készen emeli a feje fölé, indul felém azonnal, léptei kínosan lassúak. Végső soron minek sietne? Ő a király itt. Az Isten császár. Ráértően közelít, lehelete elhomályosítja belülről a védőmaszkot. De én még mindig látom magam benne, ahogy egyre jobban összegörnyedek, várom az ütést, jöhet, na, mi lesz, már kész vagyok, minek szarazol? Sok idő telik el így. Legalább egy fél örökké valóság. Belefáradok, gyönge leszek, szép lassan leguggolok, majd a földre ereszkedem. Oda simulok az aszfalthoz. Bele, a göcsörtösségbe. Halott vagyok. Kampó, földetre. Talán ezért nem kaptam a vipera acélgömbjéből, vagy valakinek nagyobb szüksége volt rá. Passz. Mozdulatlanul lapultam a földön, akár egy elvetélt magzat, és néztem kifelé a fejemből. Ekkor vettem észre, ekkor jöttem rá, hogy nem vagyok egyedül. Hogy nem csak én fekszem a földön. Hogy az az ember tőlem pár méterre nem is ember, inkább egy kupac ruha meg vér. Hogy pont úgy összetörték, mint a mellette heverő kamerát. Hogy már nem fáj neki semmi. Hogy már az se érdekli, hogy vaskos, recés gumitalpak tapossák a 100 meg 100 parányi alkatrészből álló finom optikát. Körülöttem teljes erőbedobással tombolt az ütközet. Tenyeremet a fülemhez tapasztottam. Csönd. És akkor elképzeltem, hogy ez az ember reggel felkelt, és várt negyed órát a felesége miatt a mosdó előtt. De az is lehet, hogy egyedül él, és akkor nem. Elképzeltem, hogy biciklivel ment be a tévéhez. De az is lehet, hogy villamossal, vagy taxival, mert fáj a lába. Vagy egyszerűen nem tud bringázni. Elképzeltem, hogy gíroszt evett ebédre, de az is lehet, hogy kínait. A marha húst ugyanis nem szereti. Elképzeltem, hogy önként vállalta be a tudósítást a Drucker felvonulásról. De az is lehet, hogy a szerkesztője tukmálta rá. Szóval sok volt a bizonytalan tényező. Az viszont tiszta sor, hogy arra semmiképp se számított, hogy a kamerája, aminek ára egy belvárosi garzonéval vetekszik, elgörbült objektívvel, ripityára törve hever majd mellette. Mi több, ő is a földön fekszik eszméletlenül. Körülötte rendőrkutyák vicsorognak, és bakancsok dobognak. Egyik-másik pedig, mielőtt tovább rohanna a droidok elől, rúg még egy isteneset a fejébe, vagy a lágyékába, ki hol éri. Nehogy már az legyen, bassza meg a pék, hogy fölöslegesen van a bakancs orrában az acélbetét. Jó időbe telt, míg arrébb vonultak a harcok. Csupán a szag maradt hátra, verejték, vér, paprikaspray. Mentősök jöttek. Körbeállták az operatőrt, fogalmuk se volt, hogyan szedjék össze. Velem senki se törődött. Feltápászkodtam és besunnyogtam az egyik mellékutcába. A sarokról még visszanéztem. Ott, ahol az előbb feküdtem, jókor a fekete foltban, lassan felszáradott tócsában őrizte a húgy az emlékemet az aszfalton. Kivártam, míg a tűző nap elhalványítja, majd teljesen elpárologtatja. Aztán tovább sétáltam. Csöndes volt a város. Egész délután és egész éjjel gyalogoltam. Ezer egy dolgot végigfilóztam, és arra jutottam, sokkal jobb lenne minden, ha lenne a világnak combja, esetleg alkarja. Hozzá meg egy böhöm nagy körömolló, amivel lehetne karcolgatni, hadd sajogjon. Mert ha már ilyen jól el van látva fájdalommal, igazán húzhatna valami hasznot belőle a világ. Például lenyugodhatna egy kicsit, elkábulhatna és felejthetne. Vagy akár meg is halhatna. Igazán ráfér. Azon a hajnalon megtaláltam a földkerekség legszomorúbb táját. Az a fajta hajnal volt ez, amelyiken a kazánház füsttel egyszerre oszlik szét a fény is az égen. Valahol a külváros külvárosában kódorogtam. Egyszer csak egy hosszú beton lépcső előtt találtam magam. Felmentem rajta, és ott volt. A földkerekség legszomorúbb tája. Szélesen és kopáran terült el előttem a több száz lakásnak otthont adó panelház sor. Megalomániás, szocreál atyáskodással ölelte körbe a nagy semmit. És tényleg, a tökéletesen üres, szürke betonplacon kívül nem volt ott egyéb, ha csak a középen álló szőnyegporolót nem számítjuk. Kérgesen rozsdáltak a csövei, egészen barátságosnak tűnt. Átvágtam hát a betonplacon, felültem a szőnyegtartóra, lóbáltam a lábam. A panelház sor földszintjén valamikor üzletek működtek. Üres polcok meg próbababák látszottak a kirakat üvegek mögött. A falakon salétromfoltok rágták a vakolatot. Nem sokára erősödni kezdett a fény. Testesedett, sárgult. De a betonplac hamufakúságát képtelen volt feloldani. Ezen a helyen örök álmot aludtak a színek. Proli volt a környék és lepukkant. Én mégis otthon éreztem magam. Ide tartoztam. Egy ilyen tájban volt a helyem. Itt-ott villanygyúlt, vagy ablak nyílt. Éledezett a panel. Cigit vettem elő, és a negyedik-ötödik sluknál elhatároztam, elköltözöm a bérházból. Bármennyire is le van lakva, bármennyire is elporlattak homlokzatán az ornamensek, még mindig túl szép nekem. Plusz a lakás falai, meg a parkolóban az a tragacs is eleget hallott, látott már. Most meg folyton visszaüklendeztek mindent. Elég volt. Viszlát. Az ég alján, közel a látóhatárhoz egy repülőgép tűnt fel. Épp elrugaszkodott a földtől. Behúzta a futóművet. Jelzőfényei sűrűn pulzáltak, mintha kacsintani akarnának nekem. Én meg arra gondoltam, ha majd egyszer véletlenül földet érek. Vajon mi lesz velem? Szerettem azt a garzont. Olyan megnyugvás szaga volt. Egy eldugott kétszintes épület emeleti raktár részéből választották le. A falak mentén régi, koszlott festésű gázcsövek futottak. Jó volt a merkaptánnal keveredő vanília illat, ami az alattam üzemelő striptease bárból szivárgott fel éjszakánként. Egy diákszövetség honlapján találtam rá. Annyira kint volt a francban, hogy több mint 3 hete poshat a neten a hirdetés. A tulaj szinte szájon csókolt, amikor rábólintottam. Nem volt sok holmém, de így is egy teljes napba telt, mire átcuccoltam a régi lakásból. Hiába pakoltam tele egyszerre 2 váltáskát. A villamossal kombinált buszhozások oda-vissza minimum 3 órát tartottak. Gyűlt és gyűlt a távolság köztem meg a bérház között. Aztán néhány hétre rá, hogy beköltöztem, megjött az ősz, és vele együtt egy újabb tanév. Napjaim nagy részét a klinikán töltöttem. Órák hosszat beszélgettem a legdurvább esetekkel. Inkább volt ez terápia a pszichiáternek, meg a pszichológusoknak, mint a betegeknek. Végtelenül egyszerű volt normálisnak tűnni mellettük. Egyik a fejét klopfolta a kalapáccsal, a másik forró vasalóval gyalulta le az arcát, de akadt olyan is, aki nemes egyszerűséggel mindkét szemét kitolta a vasárnapi ebéd után. Kicsit megfeküdték a dolgok a gyomrom, mondta. És így jobb? Kérdeztem. Igen, felelte. Határozottan. Most már csak a fülemmel kell csináljak valamit, és akkor relax. Ilyen és ehhez hasonló aranyköpések után ittam esténként a striptease bárban. Töltöttem a szeszt a salakra, nehogy túlságosan felzavarjon, és kavarogni kezdjen a fejemben. Nekem relatíve olcsón adta a sört a pultos. Jóban voltam vele, meg a lányokkal is. Rögtön az odaköltözésem napján megismerkedtünk. A második lehúzásnál befulladt a vécém. Péntek este volt, szerelőt nem tudtam hívni. Lementem hát hozzájuk, hát ha megengednék, hogy csurran csak egyet. 11:45 volt. Javában üzemelt a lokál. A rúdon piszkalábú soványlány tekergőzött. Tangája és melltartója fehéren rikított a vaníliaszagú füstben. Nem mertem nézni, csak húgyozni akartam. Szégyenlősen sompolyogtam oda a pulthoz. A bárszéken egy másik táncos nő üldögélt keresztbe vetett lábbal és felkötött hajjal. Megszólítottam. Bocsi, meg tudod mondani, hol a klotyó? Először rosszallón felhúzta a szemöldökét, majd elnevette magát. Gyere velem. Megmutatom. Átölelt a vállam, és hozzám dörgölőzött szilikon mellével. Aztán kifelé menet megdorgált. Kis csillag, ez egy úri hely. Itt nem klotyónak hívjuk a mellékhelyiséget, hanem toalettnek, érted? Értettem. És amikor másnap este felé ismét elsunnyogtam a színpad előtt, már úgy kérdeztem, ahogy illik. Mi történt veled, drága? Elloptak a vécédet? Ingatta a fejét a táncosnő. Meghalt, feleltem. Szegény, biggyeztette le a száját, és sokat szenvedett. Akkor jöttem rá, Ő volt az tegnap is. Annyi különbséggel, hogy most indigókék volt a haja, és az álláig ért. Amúgy hogy egyfolytában ide jársz, kérdezte. Ennyire tetszik az illemhelyünk? Itt lakom fent, feleltem. Ja, és miért költöztél ide ki a picsába? Néhány kis és nagy dolog után mindent tudtunk egymásról. Bemutatott a kolléganőinek is. Nekik meséltem el először nagy vonalakban, mivel jár az, hogy én vagyok. Úgy tettek, mintha értenének, hümmögtek és bólogattak és csóválták a fejüket. Ők is el voltak látva szarral rendesen. Egyik a rákos anyjának gyűjtött valami csoda gyógyszerre. A másik kleptomániás volt, és azért lopott a vendégektől, hogy legyen miből fizetnie a kezelést. A harmadik stewardess akart lenni. Hagyd a francba, mondtam. Ne legyél. Hetente párszor rám bízták a kutyáikat. Három suttyó bisont. Megsétáltattam őket a környéken, szedegettem utánuk a szart. Cserébe a gazdik ingyen ültek az ölembe, és táncoltak nekem a szeparéban. De viszonyunk kizárólag jó ismerősi maradt. Egyiküknek se volt teljes a fogsora. A pultossal megdumálták, hogy kedvezményesen adja nekem a piát. Estéről estére ott kornyadoztam a bárnál. Ha pedig nagyon elszontyolottam, egy kis kacagtatóssal egy-kettőre megvigasztaltak. Így becézték azt a különleges fűkoktélt, amit addig szívattak velem, amíg le nem repült a fejem az üres röhögéstől. Náluk a fogfájástól, a gyomorégésen át, a depresszióig, ez volt a gyógyszer mindenre. Ilyenkor sokszor virradatig nem tudtam elaludni. Vigyorogtam a plafonra, és néztem az odavetülő mozit. Volt, hogy romantikus film volt, volt, hogy tragikomédia, volt, hogy krimi. Hogy is úsztad meg, te állat? Mindeközben pedig azzal vigasztalottam, vajon ki mondhatja el még magáról, hogy minden egyes éjszaka mesztelen testek vonaglanak alatta. Egyenesen három. Napközben meg a pszichiátrián turistáskodik. És a környék legsúlyosabb elmebetegeivel puszipajtás. A magány társas lény. Örökké talál valakit, akit kísérgethet. Surrant is mellettem hűségesen vékony kis lábán. Hiába kívántam, bár csak törne el a bokája. Ott volt a seggemben egyfolytában, és attól függően, hogy milyen kedve volt, hol csesztetett, hol tanított. Nehéz estéken ő szedte elő a filmeket, és nézette velem az ájulásig őket. De jobb napokon, amiken beérte azzal, hogy kioktasson, olyasmiket tudtam meg tőle például, hogy az élet olyan, mint a futópad. Van, amikor gyorsabban pörög, van, amikor lassabban, a lényeg az, hogy neked csak emelgetned kell a lábad, ő meg szépen átcsúszik alattad. Hülyeség, hogy végig önerőből kell megtenni az utat. Hogy előre mindenképp és mindig, hogy haladni, haladni, haladni. Igazából nincs is út. Azt a stréberek találták ki maguknak. Az átlagember egyszerűen csak emelgeti a lábát. Néha elbambul, olyankor leesik, de aztán feláll, és újra tapodni kezd egy helyben. Nézi a gumiszalagon a csíkokat, figyeli, ahogy elkúsznak a talpa alatt, és hiszi, holt komolyan vallja, hogy azért ő is tart így valamerre.